Kedves hallgatóim, a nemzetünk legjobbjait is elérhette az a szörnyű kor, amely egy tragédiát és hirtelen halált okozhat. Az aranycsapat fedezetét 53 éves korában a hírek szerint élte a halál.
Infarktus válogatott jobb fedezetünk van kikülő formában. Minden támadás úgy szólván tőle indul el, és a csatásor helyén is többször tölt. És őrünk gól! Bosik lövésével kiegyenlített a Honvéd csapat.
A mindennapi ember számára az infarktus az egyenlő egy váratlan a szívet érintő borzalommal, amikor mentősivítást hall, intenzív osztály következik, és orvosok küzdenek az életért, gyakran halállal végződik. A köznapi értelembe vett infarktus valóban a szívet jelenti, azonban infarktus alatt az artériák elzáródását értjük bármelyik szövetben. Bármelyik szövetet vagy szervet éri az artéria elzáródása, egy súlyos oxigénhiány, egy súlyos energiaellátási zavar következik be, és ha nem történik valami, akkor ez az elzáródott ér mögötti szöveti terület elhal. Tehát a mindennapi ember számára ez a szívet jelenti, azonban tudjuk, hogy a tüdőben, agyban, bármely más szervben bekövetkezhet ez, és vannak olyan szervek, épp a tüdő meg az agy, ahol a vérellátás olyan, hogy nem biztos, hogy teljes szövetkárosodást szenved el ez a szövet, hogyha az artéria elzáródik. Egyik legnagyobb költőnk, Nagy László, a mondák szerint 9-szer szenvedett el infarktust.
Létem, ha végleg lemerült, kiimád tücsök hegedűt. Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Látyan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hideknek kicsoda állít, káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
200 évvel ezelőttről is vannak emlékeink. Katona József 39 éves korában, már mint Kecskemét főügyésze, a városháza előtt szívszélhűdésben, nyilvánvalóan infarktusban halt meg, és a városháza előtt elhelyezett 1936-ban felállított kettéhasadt kő jelzi ezt az emléket. Itt hasadt meg a szíve Kecskemét legnagyobb fiának. Tudjuk nagyon jól, hogy az artériák elzáródása az utóbbi időben és hazánkban és Európában, a fejlett országban elsősorban az érelmezhesedése függ össze. Hogyha ezt hozzászámítjuk az egyéb embóliával, vérrögösödéssel járó betegségeket, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a halálozásért az ilyen típusú betegségek több mint 50%-ban felelősek. Azonban az infarktus kialakulása egy bonyolultabb dolog, és szakaszosan jut el a szív ahhoz, hogy egy artéria elzáródjon benne. A civilizációs betegségek elterjedésével kiderült, hogy az érelmeszesedés úgy kezdődik, hogy a zsír lerakódik az ér felületén, utána a mélyben, és egy sajátos szövet, kötőszövetben gazdag szövet, és úgynevezett habos sejtekben gazdag szövet alakul ki, amit plaknak nevezünk. A plak előre haladtával egy idő után vérrögösödés is bekövetkezhet hirtelen, és ilyenkor elzáródik az ér. Rendkívül fontos azt tudnunk, hogy a plakképződésben bizonyos tényezők nagy szerepet játszanak. Ezen a képen láthatjuk, hogy az elzáródott ér mekkora szívizom területet tett beteggé, szinte használhatatlannál. Minél nagyobb ez a terület, annál inkább veszélyeztetett a beteg. Akkor, amikor ez a plak elkezd képződni, arról van szó, hogy bizonyos elemek, makrofágok és sívizom, sima izom sejtek zsírt vesznek föl, elsőbben koleszterint, és az ér belhártya az intima alá felrakódva beszűkítik az eret. Fokozatosan beszűkül ez az ér, azonban látható ezen az ábrán is, hogy az első időben 40%-os szűkületig kompenzálja egy tágulással, úgynevezett remodellinggel az ér, és a 40%-os szűkületet következtében már nem tud ellenállni a plak növekedésének, és elzáródik. Természetesen ez a folyamat időben hosszan zajlik le, évekig, esetleg évtizedekig tart, amíg kialakul a végső forma, amikor egy olyan szűkület jön létre, hogy végül is elzáródhat az ér. És ezzel párhuzamosan a tünetek is különbözőek. Amikor egy kritikus szakaszhoz ér ez az egész folyamat, és annyira beszűkül az ér, hogy nem kap elég vért a szív, akkor fellép az isémia, az oxigénellátási zavar, amit angina pectorisnak hívunk. Az angina pectorisos zavarok azok jellegzetesek. A mellkasi fájdalom, amely elsősorban a mellcsont fölött és mögött helyezkedik el, és halálfélelemmel és hideg izzadással, remegéssel, esetleg elesettségérzéssel, ájulásérzéssel jár. Fiatalokon kevesebb tünetet okoz, azonban az időseken már kis fizikai beavatkozás, például reggeli borotválkozás, vagy néhány lépcső megtétele után jelentkezik. Nagyon jellegzetes, amit ezen az ábrán látunk, hogy a hidegbe, amikor kimegy az anginás beteg, jelentkezik az anginája, és ezt hideg anginának nevezzük. Még egy fontos van az angináról, hogy nem csak a mellkasban jelentkezhet, hanem sugározhat különféle szervek, illetve testrészek felé. Nagyon gyakori az, hogy a váll felé sugárzik, a torok felé sugárzás az a nevében is benne van, hiszen az angina eredetileg torok fájdalmat jelentett. Csukló felé, bal gyűrűsújba, jobb vállba és a lapockák közé is sugározhat a fájdalom. Egyik legnagyobb színészünk, Kálmán György, a hírek szerint ugyancsak infarktusban halt meg.
Mielőtt innen végképp
fülünkbe a hangja.
Szeretnék elköszönni, emberek. Mint rab, akinek int a szabad út, búcsút rebeg, mielőtt szabadult. Mint a madár, kit délvár arra túl, az eresz alján még egy dalt tanul. Mit is daloljak én, szegény beteg, mit is dadogjak nektek, emberek? Talán nem is kell még búcsúzni se, hisz észre sem vett engem senki se. Csak egy könyv voltam, aki borba hull, csak egy sóhaj, ki égbe szabadul, csak egy csók, aki hideg kőre lel, csak egy szó, kire visszhang nem felel. Egy pillangó, ki csillagot keres, s elgázolja egy durva szekeres.
Az infarktus kialakulása előtt érdekes tünetegyüttes áll fenn, hiszen a panaszok az esetek egy részében változóan jelentkeznek. Hogy hogyan lehet az, hogy egyes emberekben évekig fennállnak anginás tünetek, 5-10 percig tartó fájdalommal, és nem kap infarktust, a másiknál meg egy pillanat alatt halált okozó infarktus alakul ki, az elsősorban a plakkok fejlődésében található meg ez a magyarázat. A plakkok fejlődése során a plakkban zsírral telt úgynevezett habos sejtek szaporodnak fel, és a plakkot magát az úgynevezett kötőszövetes vagy fibrózus sapka választja el az érürektől. Minél több ilyen zsírral telt sejt jut be a plakba, annál jobban megduzzad a plak, és annál vékonyabb lesz ez a kötőszövetes sapka. Ez azt jelenti, hogy elvékonyodik, és a zsírban gazdag plak pedig egyre inkább instabilabb lesz. A szövetei nem tartanak megfelelően, és egy bizonyos pillanatban az úgynevezett könyök részen, tehát a fibrózus plaknak a széli részén breped, és ilyenkor olyan anyagok jutnak be, ez a sérülékeny plaknak az ábrája, olyan anyagok jutnak be a keringésbe, amelyek azonnali trombózist okoznak. A szervezet próbálja ezt a keletkezett üreget valahogy betömni, és gondoljunk arra, hogy egy 3-4 mm nagyságú koszorús érben hirtelen egy rög képződik. A szervezet nem tudja kiszámítani, hogy mekkora az a rög, és valóban el is zárhatja azonnal, és bekövetkezik az azonnali infarktus. A stabil plak esetében a vastag fibrózus fibrózus sapka nem szakad át, ezért ritkán keletkezik infarktus, azonban az anginás tünetek jellegzetesen szerepelhetnek. Az infarktus kialakulásában tehát ezeknek az úgynevezett instabil plakoknak kitüntetett szerepe van. És ez az instabil plak az, amely megrepedve utána az infarktusos tüneteket létrehozza. A vérrög elzárja az artériát. A képen láthatjuk, ahogy az áramló vér a szűkületeken keresztül áthalad, majd hirtelen egy helyen átszakad a fibrózus kepp, fibrózus sapka, és a vérrög teljes mértékben elzárja az eret, és a mögötte lévő terület elhal, és mivel végartériákról van szó a szív esetében, valójában ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Azt, hogy mekkora ennek az infarktusnak a nagysága, az tulajdonképpen az ér, elzárodott érnek a nagysága mutatja meg. Itt láthatjuk, hogy minél nagyobb ér záródik el, annál nagyobb, alapjával az érrel ellentétes oldalon elhelyezkedő háromszög alakul ki. Ezt talán egy folyó delta torkolatához hasonlíthatjuk. Minél távolabb vagyunk a tengerbe való ömléstől, annál nagyobb folyószakasz, szélesebb folyószakasz látja el itt a deltát. Ez egyébként a Nílus delta vidékéről készült ez a fotó. Az is egy érdekes, hogy hogy lehet az, hogy idősebb emberek évekig anginákat kapnak, és a fiatalok pedig egyszer csak hirtelen egy infarktusban meghalnak, vagy súlyos betegek lesznek. Nyilvánvaló arról van szó, hogy az instabil plak megrepedhet könnyebben azokban az emberekben, akikben gyorsan fejlődik, magas a koleszterin szintjük, és koleszterinben dús ez az instabil plak. Mit kell tennünk, hogyha az infarktus jeleit tapasztaljuk egy emberen? Az infarktus jelei hasonlóak az anginához, mellkasi fájdalom, izzadás, főleg hideg izzadást érez az ember, szorító, abroncsszerű fájdalmat, megsemmisülés érzést és halálfélelmet. Ha ilyet tapasztalunk bárkin, akkor szívcentrumba kell eljuttatnunk. A szívcentrumok ma Magyarországon képesek arra, hogy megfelelő katéteres beavatkozásban nagyon tapasztalt emberek ezt a szűkületet, még akkor is, ha infarktusról van szó, kitágítsák. Mutatja ez az ábra azt, hogy egy ballonnal körülvett kis katétert föltornak a szűkületre, és utána ezt a plakot, ugye a plak beszűkített az artériát, gyakorlatilag a ballon fölfújásával széttolják és szétfeszítik. Nagyon fontos, hogy ez gyakorlott szakember kezébe kerüljön, és Magyarországon már vannak ilyenek. A következőkben bemutatnék egy katétert, egy szívkatétert. Láthatjuk, hogy ez olyan hosszú, hogy még az ilyen hosszú emberek esetén is a comb artériába betolva a szív fölé ér a szívkatéter. Ez a vége azért görbe, mert mozgatható bizonyos drótokkal, és a koszorús érbe be tudják tolni az orvosok. Ez egy másik katéter, amit gyakorlatilag az előbbi után tolódik be az artériába, és azt láthatjuk, hogy ha ezt a pumpát föltekerem, akkor a tetején levő ballon megtelődik folyadékkal, és egyre inkább kiszélesedik, és azt, amit láttunk az ábrán, hogy neki feszül az ér falának, most telődik föl, most telik meg vízzel, ugye nagyon kevés távolságról van szó, ahogy feltelődik folyadékkal, a 2-3-4 mm-es érbe betolva a plakot nekitolja az érfalnak, és gyakorlatilag a tágulat az keletkezik, és a vér ismét folyik. És nagyon-nagyon fontos az időfaktor, 3 órán belül ennek a betegnek oda kell jutni ehhez a központhoz, mert akkor van esélyünk arra, hogy a szívizomzat jó részét megőrizzük. Tulajdonképpen ez a folyamat látható ezen a következő ábrán, amikor láthatjuk ezt a katétert, és azért, mert a tágítást követően nagyon gyakran visszaszűkült az ér, és ilyenkor nem a plak növekedett meg, nem érelmeszesedéses alapon, hanem az ér belhártya, az intima sejtjeinek egy szaporodása az, ami beszűkítette az úgynevezett intima proliferáció. Ezért a kutatók kitalálták, hogy egy aranyfonatot helyeznek ide be. Erre a ballonra ráhelyezett aranyfonatot neki nyomja, ez egy puha aranyfonat az érfalának, és ezentúl nem szűkül vissza az ér. Ez a stent, ez egy nagyon fontos beavatkozás, és most jön a pláne, hogy ezen stent mellett is kialakul a szűkület, mert a stent két oldalára ez az intima proliferáció behatol, így jön létre az instent, a stenten belüli szűkület. A kutatók megint okosak voltak, és láttuk az előző ábrán, hogy egy bizonyos gyógyszerrel feltelítik a stentet, amely gyógyszer bedinfundál az érbe, és nincs tovább szűkület. A következő nagyszerű ábrán egy röntgenfelvételt látnak, amikor a katéterrel föltöltik az infarktusos eret, és látjuk ott azon a ponton, hogy nem megy tovább a katéterrel befecskendezett kontrasztanyag, és most jön a tágítás, betolják a stentet, ott látjuk a katétert, ahogy bejut, és a következő ábrán látjuk, ahogy kinyílik az artéria, és utána faák szerűen föltelődik, és megint van vérellátása annak a területnek, amelyik eddig nem kapott vért. Ez időnként ismétlődik, mert akkor kicsit vizuálisan jobban tudjuk megjegyezni. Magyarországon 7 városban, 11 ilyen központban van már ilyen speciális szívkatéteres központ, és további ilyen központoknak a létesítését, így például Baján is tervezik, azért, hogy az ország egész lakosságának elérhetők legyenek ezek a központok. Láthattuk az elején, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a óriás falósejtek, vagy makrofágok, és a sima izomsejtek nagyon sok koleszterint bevisznek az érfalba. Ezért évszázadok óta felmerült annak a lehetősége, hogy a vér és a test koleszterin tartalma és az érelmeszesedés között közvetlen összefüggés van. Kiderült, hogy ez így van, rendkívül sok vizsgálat igazolta ezt, már epidemiológiai népességi vizsgálat, de aztán az is kiderült, hogy nem csak a koleszterin okoz infarktus, hanem láthatjuk azt, hogy különféle egyéb faktorok is infarktushoz, illetve érelmeszesedéshez vezethetnek, és ezeket rizikófaktoroknak nevezzük. A legfontosabb rizikófaktorok természetesen a vér koleszterinje mellett a magas vérnyomás betegség. A magas vérnyomás szinte benyomja a magas koleszterint az érfalba, és elősegíti a plakképződést. A cukorbetegség, a dohányzás, nem is akarom említeni, milyen fontos rizikófaktor. Természetesen a kövérség is, különösen a hasi zsírszövet növekedése termel olyan hormonokat, amely érelmeszesedést okoz, és utoljára, de nem utolsó sorban kiemelném a családi öröklődésnek a fontosságát. Abban a családban, ahol sok infarktus van, ott vizsgálódni kell a rizikófaktorok iránt, hiszen valószínű többet találunk belőlük. Framingham egy kis amerikai város, 5500-as lakosa van, és 20-25 éve minden évben vagy két évben ezekre a rizikófaktorokra minden egyes lakosát megszűrik. És ebből olyan érdekes eredmények derültek ki, amely az egész világ számára komoly tapasztalatot jelent. Itt egy ábra van a Framingham vizsgálatban, és egy egyszerű összefüggést hagy mutassak meg, azt láthatjuk, hogy minél magasabb a koleszterin szint, annál több 1000 emberben az infarktus előfordulása. Azonban, ha csak két értéket megnézzük, mondjuk a 7-es értéket és a 6-os értéket, azt látjuk, hogy akikben 7 millimol per liter átlagosan a koleszterin szint, ott 1000 emberben közel kétszer akkora infarktus fordul elő egy idő alatt, mint a 6-os értékben. Tehát ez is felhívja a figyelmet a koleszterin rendkívüli fontosságára. 1815-ben Eugène Chavreul felfedezte a koleszterint. Eugène Chavreulnek még szerencséje is volt, mert 102 éves korában megérhette azt, hogy Reinitzer, egy német kémikus, megállapította a tapasztalati képletét. Utána két másik német vegyész, Windaus és Wieland az, aki végleg a koleszterin szerkezetét tisztázta. A koleszterin rendkívül fontos. Jegyezzük meg, hogy a szervezetünknek abszolút szüksége van rá. Hol a legfontosabb a koleszterin? A membrán egyensúly fenntartásában. A membrán egy folyékony, dinamikus egység, amely koleszterin és foszfolipid által megtartja a rugalmasságát, a képlékenységét, és ez a dinamikus egység csak akkor tartható fönn, ha megfelelő koleszterin áll rendelkezésre. Tehát nem felesleges anyagról van szó, hanem rendkívül fontos anyagról. A koleszterin emellett más anyagoknak, hormonoknak, például a mellékvesekkéreg hormonoknak és a nemi hormonoknak is az előanyaga, és érdekes módon epesav formájában ürül ki az epén keresztül, és az epesavak egyben elősegítik a felszívódását. Itt egy modellt látunk, ez a bélüreg ezen az oldalon, és ez a modell pedig az epesavat és zsírokat, koleszterint tartalmazó micellum. A micellum átjut a bélhámsejten, itt a bélhámsejten belül átalakul, egészen alkotórészeire bomlik, majd egy speciális lipoprotein féleség, erről fogok még beszélni, a kilomikron, a bélhámsejt az közvetlen a nyirokutakba juttatja ki. Tehát a nyirokutakba, és a nyirokutakból jut be a keringésbe a koleszterin, tehát az epesavak, amelyek a koleszterin végtermékei, egyben elősegítik a felszívódásukat is. A másik nagyon fontos összetevő a triglicerid. A trigliceridek azok gyakorlatilag neutrális zsírok, amelyek glicerinből és zsírsavakból állnak. Hogyha ábrázolni akarnám, hogy hogyan néz ki a koleszterin, akkor talán azt mondhatnám, hagyd ne törjem most föl, otthon mindig én szoktam föltörni a tojást, mert én magam szeretem csinálni a tükörtojást. A tojás sárgájának az állaga nagyon hasonlít a koleszterinhez. Valójában a koleszterin egy ilyen sárga, málékony sószerűség tiszta állapotban. Azonban a triglicerid az neutrális zsír, és az semmi más, mint amit itt tömbben kapunk a közértben. Tehát ehhez hasonlít a triglicerid. Ez a két fontos összetevője gyakorlatilag a zsíroknak, és ne felejtsük el, hogy a mindennapi életben ennyit találkozunk velük. A vér az gyakorlatilag főként vízből áll. Hogyan lehet az, hogy ezek az anyagok, hát tudjuk nagyon, ez a zsír nem oldódik a vízben, mégis oldatban marad a vérben, és ott kering, és eljut, ahova kell. Ez úgy lehetséges, hogy egy fehérje típus, az apoprotein hozzá csatlakozik a koleszterinhez és a trigliceridhez, és lipoproteinek képződnek benne, belőlük. Ez egy kapilláris, tehát a legkisebb ér, és láthatjuk, ezek a különféle lipoproteinek, az előbb említett nyirkon keresztül bejutott kilomikron már itt van, ez a legnagyobb molekulaszerűen szerveződő egysége a szervezetnek, erre mi lipidológusok nagyon büszkék vagyunk, és a kilomikron utána bejut a májba, és a májban egy új lipoprotein féleség, a very low density lipoprotein keletkezik, amiből azonnal LDL lesz. Na ez az LDL az egyik legfontosabb lipoprotein, hiszen ez a koleszterin donor, ez adja mindennek a koleszterint, minden sejthez az LDL rutatja el a koleszterint, és itt látunk egy kis jelenséget, hogy az LDL olyan pici, hogy a sejtek között ki tud mászni az erek mögötti terület, a szubintimális részben, azonban van egy másik kicsi molekula is, sajnos itt az ábrán megcserélődött, ez az LDL és ez a HDL, mert a HDL még kisebb, az utána tud eredni, és egy kicsit meggátolja azt, hogy az LDL olyanná alakuljon, amit aztán ezek a csúnya makrofágok és sima izomsejtek fel tudnak venni, és beviszik az érfalba. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyrészt az LDL, mint koleszterin szállító meghatározza a koleszterin szintünket, ez a fő rizikófaktor a koleszterin szempontjából, másrészt pedig az LDL-nek a modifikálódása, a változása elősegíti a habos sejteknek, a plakkot alkotó habos sejteknek a keletkezését. A HDL-nek több szerepe van, az egyik utána megy a szubintimális részbe, megakadályozza, hogy oxidálódjon, megakadályozza, hogy jó falatot jelentsen a makrofágoknak. Másrészt egy nagyon fontos funkciója van, hogy a különféle perifériás sejtekből a HDL az, amely a koleszterint visszahozza. A szervezetben számos olyan szövet van, aminek lassú a koleszterin forgalma. Tehát lassan megy be a koleszterin, de lassan szabadul is meg tőle, például a bőr, például a lépjen, azon a legfontosabb az artériafal. És az artériafalban is a HDL ezt a scavenger, utcaseprő funkciót elvégzi, tehát a perifériás sejtből visszaviszi a májba felesleges koleszterint, ami aztán az EP-vel kiürül. Ez egy rendkívül fontos funkció, hiszen tulajdonképpen ezzel megvédi az artériafalat attól, hogy szinte mindenki érelmeszesedést kapjon, és ha a laborleleten megnézzük a koleszterint és a trigliceridet, mellette láthatjuk a HDL koleszterint is, amely a saját aterosklerózis érelmeszesedés elleni védelmünket jelenti. A civilizációs betegségek elterjedésével a koleszterin megnőtt. Valószínű arról van szó, hogy a civilizáció maga az állati táplálkozás felé való fordulás, ez egyben nagyon sok koleszterint és neutrális zsír bevitelét is jelentette. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy az LDL receptor egy nagyon fontos funkciót fejt ki, ezt az LDL-t fel tudja a perifériás sejt venni, hogyha magas a koleszterin szint. A fejlett országokban sajnos úgy tűnik, hogy a táplálkozás változása a fejlődő országokhoz képest az érelmeszesedés felé tolta el az irányt. Ennek az eklatáns példája az volt, amikor a Japánban élő japánok Amerikába költöztek, és az addig halakon és zöldségen élő emberek, akik nem ismerték az érelmeszesedést, egyszer csak magas koleszterinnel kezdtek rendelkezni, és megjelentek az érelmeszesedés jele is. Ez egyértelmű bizonyíték volt, hogy egy alacsony koleszterin szintű diétáról magas koleszterin szintű diétára áttérve valóban az ember esendővé válik az infarktus felé. Sajnos Magyarországon is nagyon rossz a helyzet. A magyar étrend a zsírban, neutrális zsírban, tojásos tésztában nagyon gazdag, mint ahogy Szindbádból tudjuk.
Elment, nagyságos uram. Elment. Kérem, én a kaszinóban voltam, fiatal pincérkoromban. Akkoriban még a Szemere, a Bécsi, az Uchtritz voltak a rendőrök.
Az Uchtritz.
A zsokék odakünn várakoztak az ebédlőben, a trénerek meg a folyosón ültek.
Uchtritz.
Ott folyt a tipperés néha éjfél után is.
Hát azt hiszem, ez meggyőző volt. Sajnos egy kis plágium, mert ez már elhangzott egyszer ebben az adásban, Minden Tudás Egyetemén, de azt hiszem ebben a témában ezt nem lehetett kihagyni. A 80-as években a diétás koleszterin megszorításával, főleg amerikai vizsgálatok alapján vissza lehetett szorítani a koleszterin szintet is, sőt az érbetegségek is csökkentek. Azonban a kételkedők száma az csak lassan csökken. Sokan azt mondják, akik magukat kutatónak is tartják, hogy ha kevés koleszterint viszünk be, akkor a szervezet minden sejtjében levő kis koleszteringyár elkezd dolgozni, és akkor sok koleszterint termel a szervezet. Ebben van valami igazság, azt hiszem bonyolultabb a dolog, azonban azt kell tudni, hogy a felszívódásért, a genetikáért rendkívül sok tényező felelős. Tehát a genetikai tényezők meghatározzák azt is, hogyha a diétás koleszterinünket csökkentjük, vajon csökken-e a vérszintünk. Úgynevezett meta-analízisek, tehát nagyon sok vizsgálat összevont értékelése azt mutatta, hogy átlagosan 8%-kal tudjuk a koleszterin szintet csökkenteni, a diétás koleszterin csökkentése, azonban sokan vannak közöttünk, akik 20%-kal tudják. Tehát ezért a társadalom számára, mivel nincs standard vizsgálat az adott egyénre vonatkozóan, egy átlagot tudunk mondani. Ez 300 mg koleszterin per nap bevitele. Sajnos a magyar étrend az átlagosan 700 mg koleszterin tartalmaz. A koleszterinben szegény étrend elsősorban zöldségekben dús. Hát nem akarom felsorolni, azt hiszem mindannyian ismerjük ezeket a zöldségeket, hiszen nincs bennük se koleszterin, se neutrális zsír. Azonban a diétához még más is hozzátartozik. Itt megmutatok egy búzafélességet, a durum búzát, amely elsősorban az olasz tésztákban szerepel, és az ebből készült ételek koleszterin szegények, és egyben a koleszterin felszívódását is gátolják, ugye itt egy nagyszerű pizzát látunk, és hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy más nagyon fontos mediterrán elemek is szerepelnek ebben a diétában. Ha valaki nem ismerné, ez az olajbogyó, és az olívaolaj használatát minden mennyiségben ajánlom, mert a saláták ízesítésével és különféle ételek elkészítésével valóban előnyös helyzetet hozhatunk létre. Amikor én tükörtojást csinálok, akkor opportunista módon ilyen olívaolajba sütöm ki. A vörösborról egy mondatot, a vörösbor rendszeres, kis mennyiségű használat, ez a one drink, tehát 2-3 deciliter per nap, egészségesekben, akinek nem magas a triglicerid szint, nem akarom végigmondani, tehát egészségesekben biztos, hogy előnyös hatású, hiszen több ponton is gátolja az éremmeszesedést. Az egyik ilyen fontos pont az antioxidáns hatás, tehát a vitaminokhoz hasonlóan annak a kis ravasz LDL-nek az oxidációját gátolja. A másik pont pedig egy baktériumféleség, a klamidiának a szaporodását gátolja, és a klamidia állítólag részt vesz az éremmeszesedésben. Tehát ha meggátoljuk a szaporodást, az éremmeszesedés is csökken. A halban gazdag étrend mindenképpen ajánlható, és egy tévhitet szeretnék eloszlatni, nem csak az a jó, drága tengeri hal az, ami igen előnyös. A magyar halakban is 78%-ban megtaláljuk azokat a zsírsavfélességeket, amelyek előnyösek számunkra. Közismert az, hogy halban gazdag, tehát halászfalvak lakosai 8-10 évvel tovább élnek, mint mondjuk egy állati zsírral és állati eledel, tehát állatokból készült eledellel táplálkozó kisebb falunak a közössége. Azt hiszem Ádámnak és Évának is előbb el kellett volna kezdenie ezt a diétát. Ha nem tudják elolvasni, akkor elmondom, hogy itt töpörtyű szelepel és szalonna, viszont itt a kígyó az almát ajánlja, mint koleszterin szegény étrendet. És amikor megszületünk, akkor a koleszterünk nagyon alacsony, 2 millimol körül van, és aztán serdülni kezdünk, és olyan 18-20 éves korunkra elérjük a ránk jellemző koleszterin szintet. Azonban a genetika nagyon lényeges. 60-90%-ban meghatározza a koleszterin szintünket, ezért a gyerekeinknek a koleszterin szintjét is mérni kell, mert hasonló lehet a miénkre, különösen, hogyha a miénk magas. 1985-ben Goldstein és Brown, két amerikai kutató, Nobel-díjat kapott a koleszterin, elsősorban az LDL receptor felfedezéséért. Érdekes a történet, mert 1973-ban Grazban, ahol volt szerencsém nekem is dolgozni, egy ilyen pici absztrakban, egy nagyon kicsi közleményben közölték azt, amiből világszenzáció lett, és azóta minden gyógyszerre, minden szervezetben levő szerves vegyületre a receptor elméletet alkalmazunk, és be is vált. Ők fedezték fel az LDL receptort, ők fedezték azt fel, hogy ez az LDL bejut a sejtbe, és a sejtben megakadályozza azt, hogy a sejt saját koleszterin termelődéshez a kis gyár elkezdjen dolgozni, tehát tulajdonképpen szabályozza a koleszterin szintézisét. Fordítva is igaz, ha koleszterin csökken a sejten belül, akkor a sejt LDL-t vesz föl, és a saját kis koleszterin szintézisét is ugyancsak fokozza. Van egy betegség, amit familiás hiperkoleszterinémiának, tehát családi magas koleszterin szintnek nevezünk, ebben súlyos infarktusok alakulnak ki már 30 éves korban, és ott ez az LDL receptor csak 50%-os. Magyarországon 15 ezer ilyen ember van, köztünk élnek. Egyetlen egy olyan képet tudok mutatni, ami tulajdonképpen stigmája lehet ennek a betegségnek. A magas koleszterin szint mellett a szemhéjakon ilyen koleszterin felrakodások keletkezhetnek szimmetrikusan, ezt xantelezmának hívjuk. Ha az utcán ilyet látunk, vagy a baráti körben, családi körben, azonnal koleszterint kell mérni, azonban ne lepődjünk meg, hogyha normális. Tudni, ahhoz, hogy ez keletkezzen, nem csak a koleszterinnek kell magasnak lenni, hanem egy bizonyos makrofág zavarnak is föl kell lépni, tehát amikor csak a makrofág zavar van, akkor normál koleszterinnél is kialakul. Azonban a famélyes hiperkoleszterinémiások 20-30%-ában kialakul, tehát feltétlenül az ilyen illetőket koleszterin szempontjából meg kell szűrnünk. 1985 Nobel-díj, és utána egy fantasztikus felfedezés következett. Japán tudósok egy gombaféleségből egy kompaktin nevű anyagot állítottak elő, és feltalálták a statinokat. A statinok a legmodernebb és effektív koleszterin csökkentő gyógyszerek, vegyületek, amit most már széles körűen alkalmazunk, 30-50%-kal csökkenthetik az LDL és a koleszterin szintjét, és valóban megállítják az érelmeszesedést egy bizonyos hatékonyság mellett, sőt vissza is fordíthatják azt. Ez egy katéteres képnek, a retusált változata. Azt láthatjuk, itt az első katéter az azt mutatta, hogy egy súlyos szűkület van ennek a betegnek az egyik koszorús erén, és ezt 64%-nak minősítették. 2,5 éves statin kezelést követően 31%-ra bővült ki ez a szűkület, tehát nagyon effektív volt ebben a betegben a statin kezelést. 1994 az első nagyon-nagyon fontos dátum, Montrealban. Én is ott voltam, svéd kutatók bebizonyították, hogy statin kezeléssel 5 év alatt az infarktusokat nagy százalékban csökkenteni lehet, a koszorús eredetű halálozás 42%-kal, az összhalálozás pedig 30%-kal csökkent olyan betegcsoportban, akikben vagy bizonyított koszorúér messzesedés, vagy már lezajlott infarktus volt. Tehát ez egy igazi, nagyon magas rizikói csoportban 5,5 éves kezelés bizonyított be. A másik nagyon fontos vizsgálat a szívvédő vizsgálat, amely 2001-ben fejeződött be, és ugyancsak egy statin típusú gyógyszerrel ugyanezeket az eredményeket hozta, azzal a különbséggel, hogy érdekes egyéb következtetéseket is levontak az eredményekből. Minden egyes csoportja a vizsgáltaknak lehetett az nő, cukorbeteg, sőt 80 éven fölöttieknél is elérték azt, hogy 25%-kal csökkent az infarktus rizikója 5 éves statin kezelést követően. Tehát rendkívül előnyös vegyületek, és ebből a szívvédő vizsgálatból még egy kiderült, hogy nem csak azoknak az infarktus rizikóját csökkentett, akinek magas a koleszterinje, hanem az eddig úgy gondoltuk, hogy az 5 millimol per liter körüli koleszterin szintű embereknek normális a koleszterin szintjük, mégis kapnak sokan infarktust. Kiderült, hogyha ezeket megkezelték a statinokkal, természetesen ugyanúgy 5 évig, ezek a csoportban szerepeltek, ugyanilyen rizikó csökkenés következett be, tehát az alacsony koleszterint vagy normál koleszterin szintet még alacsonyabbá téve a rizikó jelentősen csökkent, és itt felvetődött az, hogy nem csak a koleszterin szint csökkentésével, hanem a statinok egyéb úgynevezett pleiotróp hatásával is összefügg ez az effektus. A magyarországi viszonyok is elszomorítóak, ezért 2003. novemberében 9 orvos társaságnak az elnöksége ült össze, hogy egy magyar terápiás konszenzus konferencia keretében meghatározza azokat a célértékeket, amely célértékek elérésekor megállhat az érbetegség, vagy visszafordul. Én úgy érzem, hogy ezt minden embernek ismernie kell a legsúlyosabb csoportra vonatkozóan. Ha valakinek infarktusa, érbetegsége vagy cukorbetegsége van, akkor a koleszterin szintjét 4,5 millimol per literre kell csökkenteni. Független attól, hogy a labor lelete milyen tollig értékeket írnak, mert sajnos ezek még ilyen konvencionális régi értékek, a 4,5 millimol feltétlenül jelenleg kötelezőnek tekinthető. Említettem, hogy a trigliceride is, főként, hogyha a HDL koleszterin alacsony, tehát a HDL-nek nem megfelelő a védőfunkciója, ugyancsak rizikót jelent, azt 1,7 millimol per literre kell beállítani, és a HDL 1 millimol per liter fölött védőhatású. A HDL még ugyancsak nagyon fontos vegyület, illetve szerves vegyület, hiszen arról van szó, hogy a HDL koleszterin 1%-kal való emelése 3%-kal csökkenti az infarktus rizikót. Tehát erre a paraméterre is feltétlenül figyelnünk kell. Két forrásból származik a koleszterin. Egyrésztről kintről, amit táplálkozunk, a másik az pedig a belső koleszterin, láthatjuk, amiket termel a szervezet. A külső koleszterinünk csökkentésével láttuk, ugyancsak tudjuk csökkenteni az infarktus rizikót, a belső koleszterin csökkentésével gyógyszeresen ugyancsak tudjuk csökkenteni a koleszterin rizikót, illetve az érrizikót. De azt ki kell jelentenünk, hogy nem szedhet mindenki gyógyszert, nem tarthat mindenki ilyen kemény diétát, csak akinek közvetlenül szüksége van rá. Azonban társadalmi méretekben egyet tehetünk, az életmódot változtatjuk meg. Az életmód rendkívül döntő, és életmódváltoztatással Egyesült Államokban ugyancsak bizonyították, hogy érvédő hatása, ha megfelelő életet élünk. Mi ez az életmód? Az egyik, ugye említettük a mediterrán diéta, itt a hal az, amelyik jelzi ezt a mediterrán diétát. A vörösbort már említettük, de azt hiszem nem baj, ha még egyszer megemlítem. A dohányzás rendkívül fontos, hogy leszokjunk róla. Az eret olyan mértékben sérti a dohány, sokféle módon a szénmonoxid, a nikotin, amely utána teret enged ezeknek a lipidús anyagoknak a lerakódásához. A testsúly, főleg a hasi körfogatunk az, ami veszélyes, tehát a testsúlyunk kontrollja nagyon fontos, és a legutóbbi vizsgálatok kimutatták, hogy nem csak ez a 3-4 óra heti gyötrő mozgás, hanem napi 10-20 perc könnyű mozgás is jelentőséggel bír, lassítja az érfolyamatokat, tehát feltétlenül ajánlott. És még egyről ne feledkezzünk meg, nem csak gyógyító orvos van, hanem megelőző orvos is. El kell mennünk, meg kell nézni a koleszterin szintünket. Az ajánlások alapján nem olcsó mulatság társadalmi szinten, 5 évente 20 éves kortól ellenőriznek kell a koleszterin szintet ahhoz, hogy az érbetegségeknek megfelelő célértékeket utána megfelelő módszerrel elérjük. Azt hiszem, hogyha az életmódunkon változtatunk, és a megelőző orvoslást folytatjuk, akkor megfelelően eredményesen vehetjük fel a harcot korunk pestise az érelmeszesedés ellen. Köszönöm a figyelmet!